kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
A budapesti értéktőzsde standard kategóriájába látogatunk, és egy éves jelentését frissen publikáló társasággal foglalkozunk. Itt van a stúdióban Vitkovics Péter, a DM Kerenyerté igazgatósági tagja. Köszöntelek, szervusz!
Szervusz, Robi, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Menedzsment szempontból milyen üzeneteket tartogatott a 2025-ös év, illetve hogyan lehet ezt kontextusba helyezni? Azért az elmúlt évek nem a stabil gazdasági növekedésről szóltak Magyarországon, de sajnos ez Európa egészére is elmondható. Hogyan teljesített ebben az ivataros időszakban a DM-ker?
Nem csak az a probléma, hogy a gazdaság recesszióban volt az elmúlt években, hanem duplán érintett bennünket, hogy 2023-ban a DM-kel fogalmazunk úgy, hogy egy elég csúnya évet produkált, egy elég komoly veszteséggel, és ezért 2024 áprilisában a részvényesek köre, a közgyűlés úgy döntött, hogy teljes menedzsmentváltásra van szükség, az addigi menedzsmentet felmentette, és tulajdonképpen egy reorganizációs tevékenységbe kezdtünk bele. Ennek Bátor Ferenc volt a szakmai irányítója, mint a cég igazgatóságának elnöke, én pedig válságmenedzserként gyakorlatilag a reorganizációs tevékenységet, annak is főleg a gazdasági vetületeit vezényel az elmúlt két évben. 2024-ben megint meghirdettünk egy klasszikus reorganizációt, és ehhez kapcsolódóan egy új stratégiát, mert az látszott a piacon, hogy a kereslet fokozatosan csökken, hogy érzékletesen mondjak egy számot, például az építőipari gépek piaca 2022-ről, amikor a csúcséve volt, 24-re, illetve 25-re nagyságrendileg 50, bizonyos szekciókban 60%-ot csökken, tehát elsősorban az új gépeknek az eladása ennyivel esett vissza, és ezt pici részben tudták csak kompenzálni, mondjuk a szolgáltatási díjakon végrehajtott áremelések, tehát így is, ha megnézzük, akkor a szektornak az összteljesítménye két év alatt több mint 40%-ot esett, ment az össz árbevétele. Na hát egy ilyen piaci környezetben kellett tulajdonképpen nem csak reorganizálni, de ami a legfontosabb volt, újra nyereségessé tenni a vállalatot. Ugye a DM-ker alapvetően beruházási javakat árul, tehát azok a gépek, amiket a DM-ker forgalmaz, elsősorban az építőipari, infrastruktúrális, kommunális, hulladék, stb. Beruházásokhoz használják a vevők, és hát ugye a beruházási indexek elég alacsonyak voltak, eléggé negatívak voltak az elmúlt években, és a DM-kernek ehhez kellett alkalmazkodni. A meghirdetett stratégiánk az volt, hogy egyrésztről a klasszikus gépértékesítés helyett inkább a szolgáltatások, az after sales típusú szolgáltatások felé forduljunk. Tulajdonképpen azt tűztük zászlóra, hogy egy márkaképviselet helyett egy úgynevezett multibrand szolgáltatóvá váljon a cég. Ennek kicsit az is volt az oka, hogy azt látjuk, hogy például ami az autóiparban, a személygépjárműiparban lezajlott változás, ugye 2008-10-es válságidőszak után, nagyjából ugyanez következik egy 8-10 év késéssel az építőipari, mezőgazdasági és egyéb gépforgalmazó cégeknél, azaz a magányos egymárkát képviselő kismárka kereskedések ma már nem élnek meg a piacon, nem képesek fennmaradni, vagy megfelelő profitot termelni ebben a piaci versenyben, hanem multibrand szolgáltatóvá kell válni, sok márkát képviselve és magas szintű szolgáltatói hozzáadott értéket kell a vevők felé kínálni. Ezt a stratégiát fogalmazta meg a GMKR, és hát két célunk volt. Az egyik az, hogy 2024-ben már üzemi eredmény szinten nyereséges legyen a vállalat, 25-re pedig az volt a kitűzött cél, hogy adózott eredmény szinten is pozitív legyen. A DM-ker, hát örömmel tudom jelenteni, hogy közel 100 millió forintos adózott eredményt is sikerült elérni, 730 millió forintos EBITDA mellett. És hát ugye az éves jelentést, hogyha valaki megnézi, akkor azt láthatja ebből, hogy elsősorban a hatékonyság és a jövedelmezőség terén igyekeztünk a tevékenységet, illetve a vállalat szervezetét és működését javítani. Ezt mutatják például a jövedelmezőségi hányadosok, akár az EBITDA vagy az EBITDA marzsok, amelyek bőven kétszámjegyűek, de mutatja az is, hogy a termelékenységünk, az egyfőre eső EBITDA, az 2023-hoz képest képest nagyjából négyszeresére emelkedett. Ez pedig azért egy fontos érték, mert igen, azt látjuk mi is, hogy megfelelő munkavállalót, és itt a megfelelőn van a hangsúly, tehát megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező és megfelelő skillekkel is rendelkező munkavállalót ma már egyre nehezebb találni a hagyományos iparágakban, ezért törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint kevesebb munkavállalóval nagyobb produktivitást tudjunk előállítani, azaz a vállalatnak sokkal nagyobb jövedelmezősége és hozzáadott értéke legyen a tevékenységével, amit akár kevesebb emberrel, több digitalizáltsággal, precízebben összerakott folyamatokkal, jobb szabályozottsággal tud előállítani.
A 2026-os évre hogyan tekintetek? Mi az, amit vártok a jövőtől?
Természetesen azt várjuk, hogy azért lesz növekedés, akár már a közeli jövőben. Én abszolút bízom abban, hogy a Tisza kormány végre tényleg le tudja tárgyalni az Európai Uniós forrásoknak a hazahozatalát, ami rendkívüli módon szükséges a magyar gazdaság, mondjuk úgy, hogy újraindítására, és ugye ezek a források elsősorban beruházási javakat fognak finanszírozni, illetve beruházásokat fognak finanszírozni, mint hogy infrastruktúra fejlesztésről, út, vasút, vagy hasonló közmű infrastruktúráról beszélünk. Ez mindenféleképpen meg fogja húzni Magyarországon a beruházásokat, és azoknak a szolgáltatóknak a teljesítményét, akik ezeket a beruházásokat előállítják. Ezek lehetnek ugyanúgy logisztikai szállítócégek, kivitelező cégek, egyéb szakipari beszállítók, mindenki, aki alapvetően beruházási javakat tud előállítani, vagy forgalmaz a portfóliójában. Ez, én azt gondolom, jelentős hatással lesz a DM-ker árbevételére is már a közel jövőben. Nem titok, szeretnénk azért újra, és lehetőség szerint minél hamarabb visszatérni a 10 milliárd fölötti kategóriába, az árbevételt tekintve. A másik, ami nagyon fontos a DM-ker életében, az, hogy ugyan 2025-ben megszűnt egy márkaszerződés, ami 2026 elejére futott ki, de helyette olyan új brendekkel kötöttünk szerződést, olyan új gyártóknak a termékeit képviseljük, amivel már most az első néhány hónap után az a visszajelzés látszik, hogy versenyképesebbek leszünk a piacon, és hatékonyabban tudunk nem csak értékesíteni, de gyakorlatilag vevői igényeket is kiszolgálni. Értem ez alatt akár a Zoom Lion, akár a Massey Ferguson mezőgazdasági termékeit, sokkal inkább van kereslet ezekre a termékekre, úgyhogy egyértelműen élénkülést látunk. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá. 2025-ben végeztünk egy elemzést, ahol végignéztük a piaci versenytársakat, és egyáltalán az egész szektornak a teljesítményét, és az látszik, hogy például az az építőipar, illetve a mezőgazdasági gépek forgalmazóinak szektora, mindkettőre egyaránt igaz, viszonylag fragmentált piacról beszélünk, ami azt jelenti, hogy nagyon sok szereplő van, és nagyon kevés a domináns szereplő, az építőipari gépek kapcsán nincs is domináns szereplő, tehát nincs olyan cég, akinek akár a 10%-ot elérni önmagában a piaci részesedése, ellenben sok szereplő van, a szektor átlagos árbevétele talán a 3 milliárd forintot sem éri el, és ez azt jelenti, hogy magas fix költségek mellett tulajdonképpen a szektor átlagos jövedelmezősége is viszonylag alacsony. Ezen egyértelműen úgy lehet segíteni, hogy az organikus növekedés helyett az úgynevezett akvizicionális vagy kollaborációs növekedés útját választják a cégek. Magyarul össze kell állni a vállalatoknak, kollaborálni kell egymással, ezek lehetnek egyesülések, lehetnek felvásárlások, lehetnek klaszter jellegű együttműködések, bármi olyan együttműködés, ahol vállalatok egymással megosztják az erőforrásaikat, ezáltal természetesen bizonyos erőforrásokra nem lesz szükség, nem kell mindenkinek mondjuk saját telephelyen rendelkezni, meg saját könyveléssel, meg saját jogásszal, meg saját cégautókkal és egyéb hasonló a fix költség tömeget növelő eszközökkel rendelkeznie. Ellenben, ha ezeket az erőforrásokat megosztják egymás között, akkor minden egyes kollaborációban résztvevő cégnek növekedhet ezáltal egyénileg is a jövedelmezősége. Szerencsére azt látjuk a piacon, hogy van erre nyitottság más KKV-k, más középvállalatok esetében is, úgyhogy én abszolút bizalkodóan nézek 26-27-es év elé, mert azt gondolom, hogy a DM-ker életében is több ilyen egyesüléses, akvizíciós jellegű bővülés várható.
A korábbi X-Tend kategóriából már átlépett a standard piacra, a budapesti értéktőzsde szabályozott piacára a DM-ker. Milyen tőkepiaci terveitek vannak itt egyáltalán? A közkészhányad az mennyire bővíthető a jövőben? Illetve, hogy a tulajdonosi struktúrát nézzük, akkor az mennyiben változott az elmúlt időszakban?
Az elmúlt időszakban jelentősen nem volt tulajdonosi struktúrán belül átalakulás, ugye azért van egy meghatározó tulajdonos a vállalatnak, Mátor Ferenc személyében, aki az igazgatóságnak is az elnöke, van mellette egy-két nagyobb befektető még. Erre azt kell mondjam a kérdésedre, hogy igen, de nem tudom. Igen, vannak tőkepiaci tervei a vállalatnak, mert abszolút úgy gondoljuk, hogy az lesz az egészséges, és az lenne az egészséges, hogyha a közkészhányad sokkal magasabb lenne, tehát fogalmazunk úgy, hogy elsősorban a kis részvényesek számát szeretnénk jelentősen bővíteni. Ugye jelen pillanatban ilyen 5-600 közötti részvényese van a DM-kernek. Én azt gondolom, hogy az nem irreális egy ilyen típusú cégnél, egy szabályozott piacon működő cégnél, hogy akár 1000 fölötti kis részvényessel rendelkezzen. Én abszolút hiszek a részben a transzparenciában, részben pedig abban, hogyha sok kis részvényese van egy vállalatnak, az pozitív hatással van, nem csak a részvény árfolyamára, de egyáltalán a vállalatnak a működésére, az elszámoltathatóságra, arra, hogy meghatározottan a figyelem középpontjába kerüljön, vagy hogy mindig legyen olyan kis részvényes, vagy akár pénzügyi befektető, aki számon kéri a menedzsmentet, és számon kéri rajtuk azt, hogy hogyan bánnak a részvényesek pénzével. Szeretnénk, hogyha ez a részvényesi kör bővülne, van a tervekben a későbbiekre nézve, akár tőkemelés, tőkebevonás, akár egyéb részvénypiaci tranzakció, aminek a révén lehet bővíteni a részvényesek számát, és természetesen, ha tőkebevonás, akkor abban nem kihagyandó a pénzügyi vagy a jelenlegi intézményi befektetőinket is. A problémám inkább az, és ezért mondtam, hogy a kérdésre a válasz nem lehet ma egyértelmű, mert úgy gondolom, hogy a mostani környezet nem feltétlenül ennek kedvez. Azért, aki figyelemmel kíséri a tőzsdének a működését, az azt tapasztalhatta, hogy a még regnáló, de már leköszönő gazdaságpolitikának nem feltétlenül a tőzsde volt a szívügye. Azért az elmúlt 2-3 évben sok olyan intézkedés született, értem ez alatt például a tranzakciós illetékek bevezetése, a részvénykereskedelemnek a különböző illetékekkel való megadóztatása, azt meg előzően még jóval korábban például a magánnyugdíjpénztáraknak a megszüntetése, az egyéb pénzügyi befektetők önkéntes pénztáraknál különböző tilalmak, hogy milyen típusú értékpapírokban nem fektethetnek. Tehát nagyon sok olyan intézkedést hozott a gazdasági kormányzat, amely ellene ment annak, hogy a közepes méretű vállalatok jelentősen tudják magukat a tőkepiacról finanszírozni. Egyszerűen ezeknek a cégeknek, mivel alacsonyabb a likviditása, a kis részvényesek számára már nem volt akkora deal ezeknek a részvényeivel akár spekulánsként kereskedni, például az illetékek miatt, illetve annyira kiszámíthatatlan gazdasági környezetben tevékenykedtek ezek a vállalatok, hogy sokkal nehezebb volt számukra a kockázatokat beárazni, és értelemszerűen azért a kisebb, a középkategóriás vállalatok, mondjuk egy OTP-hez vagy egy Telekomhoz képest természetesen nagyobb vállalati kockázatot hordoznak egy kiszámíthatatlan piacon. Ugyanakkor én arra számítok, vagy bízom benne legalábbis, hogy a leendő gazdaságpolitika sokkal inkább támogatni fogja a tőkepiacot, és hagyja, hogy a piac szabadabban dolgozzon, mert hogy szerintem egy kormányzatnak egyszerűen el kéne hinni azt, hogy azok az emberek, akik befektetnek különböző részvényekbe a tőzsdén, ők szabad akaratukból és megfelelő megfontoltsággal hozzák meg ezek a döntéseket, sokkal inkább, mint hogyha mesterségesen jogszabályokkal terelgetjük őket különböző irányokba, például arra, hogy kizárólag csak állampapírba fektessék a pénzüket. Sokkal egészségesebb lenne a magyar gazdaság, és sokkal jobbat tenne neki, hogyha a finanszírozás, amire szüksége van ezeknek a vállalatoknak, annak nagy részét nem támogatott hitelekből, nem állami támogatással megtolt kedvezményes kamatú hitelekből, vagy különböző befektetési támogatásokból, vagy direkt vállalati támogatásokból szereznék, hanem közvetlenül a tőkepiacról tudnák megszerezni, akár kicsi, akár nagy befektetőktől, akik közvetlenül el is fogják számoltatni ezeket a cégeket, és számon kérik rajtuk azt a teljesítményt, amit a befektetők elvárhatnak annak érdekében, hogy a pénzük megfelelően kamatozzon, és mindegy, hogy az árfolyamnyereség vagy osztalékfizetés formájában, de azt a megfelelő hozamot hozza és biztosítsa számukra. Én azt gondolom, hogy a tőzsdei vállalatok transzparenciája van olyan szintű, hogy engedheti a kormányzat, hogy a befektetők szabadon válasszanak a befektetési lehetőségek közül, ebbe természetesen az állami befektetések, állampapírok, kincstárjegyek ugyanúgy szerepelnek, de hogy ne preferáljuk csak azokat, hanem igenis engedjük a piacot, hogy a vállalatokat is finanszírozhassa. Ez egyébként a gazdasági patriotizmusnak az egyik legjobb lába, vagy a legjobb megnyilvánulása, hogyha a magyar kis megtakarítók vagy nagy megtakarítók pont azokat a hazai vállalatokat finanszírozzák közvetlenül, amelyektől azt a teljesítményt várjuk, hogy a gazdaságot meghúzzák, hogy egy erősödő KKV-szektort képezzenek, és fokozatosan mondjuk nemzeti bajnokok vagy kiemelkedő exportképes nagyvállalatok váljanak belőlük.
Tervez-e a társaság a menedzsment elemzői lefedettséget a részvénnyel kapcsolatban? Ha megnézzük az árfolyam teljesítményét, akkor azért azt lehet látni, hogy az elmúlt években jellemzően 25 és 40 forint között kereskedtek a részvénnyel. Egyáltalán értékeltségben, árazásban mit mutat a DMKR a menedzsment véleménye szerint?
Szerintem jelenleg a piacon nem egy-egy ilyen vállalat, mint például a DMKR határozza meg azt, hogy mekkora kereslet van a részvényei iránt. Látszik, hogy akkora a hype vagy a volatilitás a piacon, hogy a nagy részvények, elsősorban a blue chipek bőven elviszik a kisbefektetőknek a figyelmét, hiszen amikor egy-egy nap mondjuk akár egy OTP-ben van 5-6%-os árfolyam mozgás, az arra ösztönzi a spekulánsokat, hogy most akkor abból szedjék ki a lehető legtöbbet, és másodlagos válnak, vagy harmadlagossá mondjuk a kis papírok, akár a midcap-ek, akár a kisebb részvények. A menedzsmentnek igazából az a dolga, hogy hozza azokat a terveket, amiket megfogalmazott, vagy megcélzott, és újra visszavigye a DMKR-t abba a méretbe, hogy egy stabil osztalékfizetővé tudjon válni a papír. Azt gondolom, hogy a tőzsdének, illetve akár a gazdaságpolitikának ebben is van lehetősége, hogy változzon, illetve fejlődjön. Ugye ma Magyarországon az, hogy kit elemeznek és miért elemeznek, és kik lehet egyáltalán elemző, azért ennek elég szigorú szabályai vannak. Talán ebben is érdemes egy picit tágítani a kereteket, pont annak érdekében, hogy például a kisvállalatok vagy a kisebb vállalatoknak a papírjaira is legyen elemzői érdeklődés, természetesen független elemzőkre gondolok, és nem a marketing jellegű elemzések készítésére, vagy legyen forrás arra, hogy ezeket egy független elemző elkészítse, mert igenis fontos az, hogy ezek az elemzések, mint egyfajta információs bázis eljussanak a kisbefektetőkhöz, de még egyszer mondom, én inkább attól várok nagyobb akár árfolyam növekedést, vagy akár nagyobb kereslet növekedést a DMKR papírjaiban, hogyha egyrésztről az a fajta konjunktúra, amit tényleg nagyon várunk és hiányolunk a piacról, visszatérjen, mert az automatikusan húzni fogja magával a DMKR árbevételét, teljesítményét, és bízom benne, hogy ez rövid időn belül lecsapódik az árfolyam növekedésében is. Szerintem van tartalék ennek a papírnak az árfolyamában, a menedzsment azon fog dolgozni, hogy ez a lehető leghamarabb kijöjjön belőle ez a tartalék, és ezáltal gyakorlatilag mindenki, aki kitartott mellette, vagy a jövőben lesz részvényese, az megfelelő mértékben tudjon profitálni ebből.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Vitkovics Péter, a DMKR Nrt. Igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm a figyelmet.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítése.